Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnap alapigéjét Ámósz könyvéből, a 6. fejezet első 7 verséből a következőképpen. Jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén. A legkiválóbb nép előkelőinek, akikhez folyamodik Izrael háza. Járjátok be Kálnét, és nézzetek szét. Onnan menjetek a nagy Hamátba, aztán menjetek el a Filiszteus Gádba. Különbek vagytok-e ezeknél az országoknál? Nagyobb-e határuk a ti határotoknál? Ti azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért az erőszak uralmát közel hoztátok. Elefántcsont ágyakon heverésznek, pamlagokon terpeszkednek. Megeszik a nyájból a bárányokat és a hizlalóból a borjúkat. Hárfa kísérettel danoláznak és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé. Kehelyből isszák a bort, és finom olajjal kenik magukat, de József romlásával nem törődnek. Ezért majd ők mennek a foglyok élén a fogságba, és vége lesz a terpeszkedők mulatozásának. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, Krisztus előtt 750 körül járunk, Ámosszal találkozunk, aki mai kifejezéssel élve egy kisvállalkozó, aki tehenekkel foglalkozik és fügét termel. Viszonylagos jó módban él, és aztán egyszer történt egy fordulat az életében, amikor egy mellékállást is vállalt, amiért azonban díjazás nem jár. Prófétává szegődött, nem tanulta, tudjuk azt, hogy Izrael népében abban az időben kétféle prófétasság volt. Volt a hivatalos, akikhez tanulták, és ezért fizetség járt nekik, és volt a másik, akinek viszont állandóan bajuk volt a hivatalos prófétákkal, akik az Úrtól kapták az elhívásukat. Na hát Ámósz egy ilyen próféta volt, de azért mégiscsak tudta, hogy jár ezért díjazás, így fogalmaznánk most Jézusnak a hegyi beszédbeli szavaival, hogy Isten látta titokban mindazt, amit Ámósz tett, és biztos, hogy nyilván megfizetett neki. Viszont mások olyanok voltak, akiket nyíltan dicsértek az emberek, akik megkapták a maguk hatalmas pénz jutalmait, kitüntetéseit, felállították az ünnepségeken, hogy ő az, akire oda kell figyelni, ő az, aki a dísze annak a területnek, vagy annak a településnek. Őkről, róluk azt mondja Jézus, hogy ugye, ők megkapták az emberektől a dicséretet, megkapták a jutalmukat, megkapták a posztot, megkapták a pénzt. És ezzel be is van fejezve, hogy mi lesz aztán velük? Hát Ámósz ezt mondja el. Vége lesz a mulatozásnak. Vége lesz az egésznek. Sajátos, szokatlan, prófétai stílusban beszél erről Ámósz. Nem népszerű módon, hiszen ő nem az embereknek a nevében szól, hiszen ma az embereknek a 99%-a, akik felállnak valahová szólni, azok egy embercsoportnak a nevében szólnak. Azért, hogy megnyerjék azoknak a tetszését, hogy azok támogassák tovább, vagy még inkább toborozzák a támogatói tábort. Ámósz vállalja azt, hogy az Isten nevében szól. Persze ezzel meghurcoltatás jár. Nem az irigység beszél belőle, amikor a gazdagoknak a luxus életviteléről beszél. Nem a mások gazdagsága fáj neki, neki sem ment rosszul. Hanem az az igazságtalanság, ami lehetővé tette ezeknek az embereknek a luxust. Tudjuk, vannak olyanok, akiknek a munkája, a becsülete teszi lehetővé, az, hogy jó módban éljenek, De azért lehet, hogy többségben vannak azok, akik mondjuk fiktív számlákból kapták mondjuk a jövedelmüket, vagy átmentették ugye a vagyonokat, tudjuk ezt jól. De szerintem ez Ámosz idejében sem volt másképp. Szóval Ámosz nem a luxus miatt szólal fel, hanem az igazságtalanság miatt, ami lehetővé tette ezt a luxust, és porba taszította a másik oldalt, a kisembert. A cél lényegében ugyanaz volt Ámosz idejében is, mint ma, az, hogy az ember szeretné az életét minél élvezetesebbé tenni, és jó idő eltelik addig, amíg rá nem eszmél arra, és kapizsgálni nem kezdi az ember azt, hogy ez igazából kivitelezhetetlen. Szeretni az életét élvezni, hedonista életmódot folytatni, de előbb-utóbb jön a pusztulás. De a proféciának nem az a lényege, nem ez a jövendőlés a lényege, hogy jön a pusztulás, ez egy természetes következménye a hedonista életmódnak, hanem az a célja, hogy válaszút elé állítson, hogy így vagy másképpen szeretnénk élni az életünket. Valaki azt mondta, egy családapa, hogy egyre kényelmetlenül érezte magát, amikor a gyerekei már nagyobbacskák lettek, már a felnőtt kor felé haladtak, és hát voltak különböző rendezvények, osztálybulik, baráti összejövetelek, mozi, stb., ahová elkéreckedett és elengedték a gyermeküket. Igen ám, de hol az egyik fia, hol a másik fia jött vacsora után, hogy apa, most légy szíves, vigyél el engem ide vagy oda. Nem volt ezzel semmi gond. Csak annyi, hogy neki szokása volt az, hogy minden vacsora után vagy közben megivott mondjuk egy üveg sört, vagy megivott egy pohár bort, és nem volt ezzel sem baj, csak kényelmetlenül érezte magát, hogy állandóan erre kell hivatkoznia, hogy ő most nem tud menni. Magába szállt, hogy hát én nem vagyok alkoholista, hát micsoda szégyen az, hogy sohasem tudom elvinni a gyerekemet, amikor arra szüksége van. És akkor fogta magát, és lemondott róla. De még valamire gondolt, összeszámolta, hogy mit költ egy évben erre. Hát kijött neki egy ilyen 80-100 ezer forintos összeg, és azt mondta, hogy hát hogyha ez ilyen fontos volt nekem, hát akkor ezzel megnövelem az egyház fenntartó járóinak az összegét, hát akkor semmivel sem lesz kevesebb nekem. Sőt, még nyerek is vele, mert többet leszek a gyermekemmel. Más valaki azt mondta, hogy ő a női magazinokról mondott le, nem azért, mert ez is önmagában véve baj lett volna, hogy most ő megvette és olvasta, hanem rájött arra, hogy amíg ő ezekkel foglalkozik, azok az órák lényegében arról szólnak, hogy ilyen szirupos, romantikus történetek által egy ilyen virtuális valóságba, egy virtuális világba keveredik bele, aminek semmi köze a való világhoz, ami köszönő viszonyban sincs a valósággal, és hát persze ő is kiszámolta, hogy mennyi spórol ezzel, de ez mellékes téma. Nem is az a fontos, hogy most akkor mennyit tudunk nyerni azzal, hogyha valamilyen szórakozásunkról lemondunk. Nem is az a téma, hogy most akkor ezt most mire fordítjuk, gyülekezetre, egyházra vagy másra. Hanem a lényeg az, hogy azt nyerték ezek az emberek ezzel, hogy közelebb kerültek az Istenhez. És közelebb kerültek a családtagjaikhoz. Ez a lényeg a dolognak. Beszélhetünk arról, hogy nagyon drága a hedonizmus, nagyon sokba kerül ám. A legtöbb, amire költünk, de ennél sokkal többbe kerül nekünk az, hogy becsap bennünket, egy álomvilágban ringat bennünket. Mert gondolj bele, amikor például egymást érik a különböző bulik szórakozások, akkor olykor úgy elgondolkodom rajta, hogy vajon akik együtt táncolnak, vajon akik mutatják azt, hogy ők milyen szépen megvannak egy bulin, azok vajon otthon, hogy vannak meg? És bizony nagyon sokszor igaz az, hogy nagyon nagy teljesítményre van szükség, megjátszani az élet élvezete kedvéért a nevetést, a mulatozást, miközben nincsen rendben bennünk semmi. És aztán hirtelen jön a romlás. Hirtelen halljuk, hogy szétmentek. Hirtelen halljuk, hogy ilyen bajba került. Mert óriási energiát fektetünk abba, ami életerő elvonó, hogy megjátsszuk azt, hogy minden rendben van. Nem lenne semmi baj ezzel, hogy most akkor elmegyünk szórakozni. Ez a baj mögötte. A megjátszás. A kettős életvitel. És hirtelen tör ránk a romlás. De ugyanúgy az egyházban is érvényes, hogy beengednek mindenféle hamis tanítást, mert ezt követeli a környezet, mert komfortosabban érezzük magunkat, ha idomulunk a környezethez, a mai társadalomhoz. Néha elég, hogy kinyitjuk a heti lapunkat sajnos, és szembe ütközünk ilyen dolgokkal. Nagyon sokat gondolok arra, hogy ugye mostanában készülünk, mondják, hogy igen, a gyülekezetek is készüljenek a reformáció 500 éves évfordulójára, 2017-ben. Csak az a gyanúm és az az érzésem sokszor, hogy nem Luther módjára készülünk erre a reformációra. Mert Luther, mi a Luther módjával készülés? Visszatérés a Szentíráshoz. Igen ám, de minden területen sajnos az egyházban pont ellenkezőleg tapasztaljuk. A valóság az ellenkezőt mutatja. Az egyik lelkész testvéremnek, a lelkész testvérem fiának a kereszt anyja a Hernhuti testvérközösséghez tartozik Németországban. Tudjuk, Hernhuti testvérközösség, hát az 1700-as években a fellegvár volt a pietizmusnak, ahonnan az útmutatónk indul, még most is ők állítják össze, az egész világon ezt olvassák, evangéliusok, de nagyon sokszor még mások is vásárolják, a legjobban szeretik ezt a Biblia olvasó kalauzt. És azt mondja ez a keresztanya, hogy mostanában nagyon sokat beszélnek az ő egyházukban, a Hernhuti testvérközösségnél, hogy keressük az identitásunkat. Egy ilyen konferenciát fognak szervezni, hogy keressük az identitásunkat, és azt mondja, hogy nem tudja, hogy most elmegye, vagy nem, mert már nagyon sok homoszexuális lelkész is van közöttük, ennyit már a ugye, pietista múltról. De hogyha elmegy, akkor minden bizonnyal hozzá fog szólni, és azt mondja, hogy nem az identitásunkat kell keresni, hanem vissza kell térni a Szentíráshoz. És akkor csak zárójelben, hogy hány és hány olyan konferenciánk volt már idáig, ahol kerestük az identitásunkat mi is. Mert nem tudjuk, hogy evangélikusok vagyunk, vagy mit jelent az evangélikusnak lenni. Hogyan? Ez a következő kérdésem, de hogyan térjünk vissza a Szentíráshoz? Hogy ne csupán egy hagyományőrző gyülekezet maradjunk. Nekem két példám van, az egyik azért aktuális, mert szeptember 3-án hunyt el Bánffy György színművész, és ő a retorikán keresztül nagyon közel lopta magát a szívemhez. Nem is tudom, egy év, két év volt, amíg ő taníthatott bennünket retorikára, és akkor ott mindig, amikor felmentünk a zuglói templomnak az oltára, a szószékére, akkor hallgatta, mondta a tanácsait, és megjelent egy évvel ezelőtt egy interjú vele kapcsolatban, azt hiszem 83 éves volt akkor, és akkor két mondat az, ami nagyon megragadt bennem. Az egyik akkor hangzott el, amikor arról beszélt, hogy hogyan játszották el Udvaros Béla rendezésében az ember tragédiáját, és azt mondta, hogy hát a régi bolsevista rezsim az nem nagyon szívlelte azt, hogyha Madásnak ezt a színművét úgy adták elő, ahogy az maga van. Úgy adták elő, hogy abból Madásnak a mondani valója kicsendüljön. Mert mindig rátettek valamilyen sallangot, hogy tompítsák az élét. És azt mondja, hogy hát az volt a lényeg. Arra akart rámutatni ez a mű, és ők is arra szerettek volna rámutatni ezen a művön keresztül, hogy az embernek nem a sátánnal, hanem az Istennel kell szövetkeznie. És nem emberi hatalmasságokkal. És ez azért is aktuális, mert nagyon sokszor, de különösen választások táján, sokszor nagyon meg fogunk lepődni azon, hogy ki kivel szövetkezik. És milyen áron. Ebben a Ámoszi proféciában is erről van szó, hogy az elbizakodott embereket szólítja meg Ámosz, a nép előkelőit, akikhez folyamodik Izrael háza, mert emberekkel akar, mindig is emberekkel akart szövetkezni az ember. Méltatlanul. Az Istennel kell szövetkezni. Ezt mondja Ámosz, és ezt mondja Bánfi György is ebben az interjúban. A másik gondolat, ami nagyon megragadt az ő életéből, és ez is arról szól, hogy hogyan térjünk vissza a Szentíráshoz, hogyan térjünk vissza Istenhez. 17 éves korában, amikor körülzárták 1945-ben Budapestet, akkor összefogták őt is más fiatal emberrel, akikből katona lehetett, és vitték őket. Napokon keresztül gyalogoltak az országban. Azt mondja, sokszor a havas árok parton kellett, hogy aludjanak. És volt olyan, hogy a testük melegétől megolvadt a hó, és a hólé reggelre odafagyott a lábszárukhoz. És úgy kellett a kezével kiszabadítani a lábát. Amikor 18 éves korában visszatért, hazatért, élve, akkor ez olyan Isten élmény volt az ő számára, hogy túlélte, hogy így fogalmazott, letérni erről az útról többé már nem lehetett. És tudjuk jól, felesége is, nagyon komoly hívő asszony volt, asszony, Bánfi György katolikus, de a felesége pedig evangélikus, Sátori Tilda, aki a gyermekevangelizációban dolgozott. A gyülekezetek azért hívták meg, akkor az 50-es években, az evangelizáció korában, hogy a gyerekeket érje el, olvasom az interjút, flanel képeket használt, azt mondjuk, mi is használunk gyakran még mindig. Amerikából egy hölgy hozta át, és tanította meg a flanel táblának és flanel bábuknak a használatát. És ő ment a gyülekezetekbe, és azt mondta, hogy persze nem nézték jó szemmel az 50-es években ezt a munkát, de hát őt nem tudták igazából zavarni, mert ott volt egy gyülekezetben egy-két napot, aztán mindjárt továbbált. Azt mondja, a megkurcoltatást azt mindig a helyi lelkésznek kellett elviselnie, de hát ők tudták, hogy ez ezzel jár. Úgy, ahogyan Ámosz is tudta, hogy mivel jár ez. Oda fordulni a Szentíráshoz, az Istenhez. És a mai történetem pedig, mai történet, mert ma jelent meg az egyik magazinban, úgy hívják Rajkai Zoltán, nem tudom, kinek ismerős a neve. Nekem a másik angyalbőrben színésznek, egy másik angyalbőrben játszó színész is ismerős volt, mert annak az édesapja az előző gyülekezetünkbe járt. És lényeg az, hogy Rajkai Zoltán, aki az angyalbőrben, meg a tűzvonalban, meg a kisvárosban játszott, mondja az interjúban, hogy hát amikor éjjel-nappal dolgoztak, akkor a forgatási szünetekben rendszeressé vált a körükben az ivás, a kábítószerek használata, a cigaretta. Olykor keményebb kábítószert is kipróbáltak, mint a hasist vagy az LSD-t. Tele volt az életük hazudozással, de a felszínen persze azt mutatta, hogy jó fiú. És teltek az évek, aztán elhatározták a párjával, Krisztával, hogy összeházasodnak, hogy rendezik az életüket. És ez úgy történt, hogy olvastak a Nőklapjában egy cikket, hogy van egy gyülekezet Budapesten, nevesül a Pasaréti Református Gyülekezet, ahol egy Alkoholista házaspár meggyógyult. Oda mentek. És ott készítették fel őket az esküvőre. De ez még nem volt minden. Elteltek még utána évek. Azt mondja, akkor változott meg az élete, amikor Németországból jöttek haza a feleségével az autópályán, és akkor egyszer hirtelen, mintha eltűntek volna a sávok, egy látomásban volt része, Jézus látta, nagyon szomorúan, fájdalmasan, ahogy a kereszten szenvedett. Azt mondja, úgy meglepődött, ahogy meglepődött volna annak idején Péter, János vagy Jakab a megdicsőlés hegyén, amikor látta Jézust, látták Jézust fényes arccal. Azt mondja, azonnal tudta, hogy hova kell menni. És megkereste a lelki gondozóját, és kérte, hogy segítsen neki abban, hogy letegye a vétkeit. És hogy teljesen meggyógyuljon, teljesen megszabaduljon. Amikor megkérdezte az interjú végén a riporter, hogy hogy áll most a sikerrel, akkor azt mondja, most 2010-ben a siker helyébe 1997 óta az áldás lépett. Már nincs nekem szerepálmom, nem vágyom semmi különösebb sikerre. A legfontosabb az, hogy bizonyságot tegyek Jézusra, aki megszabadított, aki örömöt adott nekem. Figyeljük meg, ugyanaz történik, mint Bánfi Györggyel. Ugyanaz történik vele, mint Sátori Tildával, akinek a legfontosabb az volt, hogy vigye az evangéliumot a gyerekeknek. Ugyanez történik 2010-ben is az általunk ismert színészekkel. Isten ugyanúgy dolgozik, ugyanúgy munkálkodik. Mekkora öröm lenne, hogyha hozzánk is jönnének így emberek. Hallottam, hogy megszabadult itt egy alkoholista. Szeretnék én is meggyógyulni. Ámosz nem gondolta azt, hogy ezek után, amikor kihirdeti a pusztulásnak a proféciáját, ezek után egy szép új világ lép majd a régi helyébe, a korruptnak a helyébe. Nem is ezért mondja, nem kerget álomvilágot, sokkal reálisabban látja a helyzetet. De azt tudja, azt gondolja, hogy van büntetés és van szabadulás. És éppen ezért nem az emberiség nevében szól, hanem az Isten nevében, és szembe fordul az árral. Isten segítsen, hogy mind velünk is így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük azt az utat, azt a két utat, amit elénk adsz. Köszönjük neked azt is, azt az utat, amelyen járhatunk. Még akkor is megköszönjük, hogyha most ez az út igazából nem feléd vezet. Mert akkor is lehetőségünk van ezen az úton szembesülni azzal, hogy magunkra maradunk, nélküled elveszettek vagyunk. Szembesülhetünk azzal, hogy az életünk nélküled romokban hever. Azt is köszönjük neked, hogyha a te utadon járunk, mert akkor tapasztalhattuk az előzőt is, és rajta lehetünk egy másik úton. Tapasztalhatjuk, hogy te megtartottál és vezetsz. Kérünk, Urunk, bárhol is legyünk, a te kegyelmed, a te szereteted hadd ragadjon meg, tartson meg, irányítsa lépteinket, arra az útra, hogy megmaradjunk. Kérünk téged, hogy a mi életünkbe is lépjen minden helyébe a te áldásod. Ámen.